Ez itt a Konstruktív Bizalmatlanság podcastunk második epizódja. Ez az a sorozat, amelyben Ruf Bálint politikai és kommunikációs tanácsadó rendszeresen elemzi az elmúlt időszak legfontosabb kampányeseményeit, kampánystratégiáját, kommunikációs lépéseit. Én Kerényi György vagyok, ezt a műsort rendesen Vovesz Tibor kollégám vezeti, aki viszont most megbetegedett, úgyhogy beugróként én vagyok, aki beszélget most Ruf Bálinttal. Kezdjük mindjárt azzal, amit ennek a sorozatnak egy állandó eleme. Mit látott az elmúlt 3 hét legügyesebb kampányhúzásaként?
Elsőként azt mondanám, hogy Dobrev Klára továbbra is egy hibátlan kampányt fut, nagy hibák nélkül egy kiegyensúlyozott teljesítményt ad le, és ezzel szerintem ő bebiztosította a helyét a elsők között majd az előválasztáson. A második, amit kiemelnék, az a Fekete Győr Andrásnak az első, talán az elmúlt időszakban lévő valódi politikai cselekménye, amikor is az ATV rendezett miniszterelnöki vitában előhozta azt a Tóth Csaba ügyet, amivel tudott egy politikai vágást adni az ellenfelein. A harmadik, amit kiemelnék, az a kormánypárthoz adódik. Ez Orbán Viktornak 2 fontos beszéde, az egyik a Kölcsei találkozón lévő kiszivárgott mondatai, a másik pedig az MCC, Matthias Corvinus kollégiumon mondott évadnyitó beszéde.
Miért volt a Kölcsei fontos?
Azért, mert keretezi nem csak a saját közegének, hanem a politikai közegnek azt, hogy hol működik a Fidesz. Ha ránéz mind a két beszédre, van egy komoly elmozdulás abban, hogy artikulálják, hogy mi is az orbánizmus, vagy mi a fideszizmus, szerintem orbánizmus, és most új szint van. Az elmúlt 11 évben is azt játszottak, ami egyik legegyszerűbb politikai stratégia, hogy van az ostromlott vár. Mindig jönnek a külső támadások, legyen ez Soros, legyen ez migráció, legyen ez rezsi, most már az LMBTQ, és az ostromlott váron pedig mindenki a vártán kell, hogy álljon, hogy megvédje a várat ezektől a behatolóktól. De most azt mondja, hogy ez egy ostromlott vár, aminek van már belül is komoly tartalma. Mint hogyha ő nem csak egy vezér lenne ennek a várnak, vagy egy várkapitánya, hanem egy bölcselkedője is, akiknek komoly világképe van arról, hogy Magyarország az utolsó bástyája az európai kultúrának, a keresztény zsidó kultúrkörnek, hogy Magyarország az utolsó olyan hely, ahol lehet család felnőni, ami az ő szempontjukból lévő család, hogy Magyarország az utolsó igazán homogén kultúra, ami védelem abban, hogy ez a gyenge, de gazdag, ez az ő kifejezése, Európa újra erős és gazdag legyen.
De ezek a motivumok a tusványosi beszédekben megjelentek?
Ez így van, ez egy folyamatosan fejlődő valami, de ugye most szerintem nagyon komoly erőforrást tesznek amögé is, hogy ez egy létező, vagy létezőnek tűnő tudomány legyen. Tehát avval, hogy megalapították és 100 milliárddal teletömték mind a Matthias Corvinus kollégiumot, mind a Pallas Athéné alapítványához, az látszik kívülről, hogy rengeteg, több száz milliárd forint van arra elköltve, hogy legyen egy tudományos megalapozottsága az orbánizmusnak.
Hát ez nem pusztán kommunikáció, hanem valóban egy think tank. Hát think tank helyei eddig is voltak, tudományos műhelyei eddig is voltak.
Szerintem mindent a kommunikációnak a céljából csinálnak, csak az látszik, hogy van egy kutatóhálózat mögötte, aminek egyelőre az eredményei hát még nem világszínvonalúak, és nem is európai színvonalúak, de a tőke, ami bele van ebbe investálva, azt mutatja, hogy ők ezt komolyan gondolják, hogy legyen egy olyan orbánista tudomány, ami legitimálja az ő működésüket. És hát ott volt korunk egyik legfelkapottabb angol történésze, és hozzá is beszélt Orbán Viktor, az ő könyvéből idézett, és ott próbálta meggyőzni arról, hogy amit ő mond, az mennyire hasonlít az ő orbánizmusához is. A Kölcsei az nyilván mindig maguknak, a saját elitjének szóló beszéd, ahol felrázza a többieket, és programot alkot arra, hogy hogyan menjenek a következő évben, most már éppen a választásnak neki. Ez sokkal inkább az ő belső szimbolikájuk, az MCC beszéd pedig szerintem sokkal tágabb értelemben lévő üzenetet hordozott, az, hogy van a miniszterelnök fejében egy gondolat, egy világkép, és ugye egy dolog történt, hogy Orbán Viktornak lett egy saját logója, ami egyébként még semmit, de az látszik, és minden kutatásban kijön, hogy Orbán Viktor sokkal népszerűbb, mint a Fidesz maga. Orbán Viktor intézményesülni akar abban, hogy ő vagy tudja majd húzni a pártját még jobban fölfele. Tényleg szignifikánsan népszerűbb, mint a pártja, és ő ebben a saját logóval, vagy a saját brandel építésével szerintem azt látja, hogy az a 35-40 hely, ahol eldől a választás, ott ő mennyit tud még ehhez hozzáadni, hogy nem a Fideszként, hanem Orbán Viktorként vesz majd benne részt. Komolyan kell ezeket a dolgokat venni. Van az ellenzéknek egy olyan reakciója ilyenkor, hogy a interneten lévő véleménybeszédek akkor elkezdik kifigurázni, hogy neki is milyen logója van, mindenki a saját nevét belerajzolja az Orbán logójába. Neki ez a legjobb egyébként, mert akkor ugye foglalkoznak vele. Tehát milyenkor mindenki teszi a dolgát, hogy Orbán Viktornak jó legyen. Plusz van komoly gondolat abban, hogy őt elemeljük ettől a néha azért kis botrányokkal rendelkező Fidesztől, és ő mégiscsak a nemzetnek az atya, aki a pápával találkozik, aki bölcsödéket avat fel. Ő már az egész országot védi, mint a fő védnöke a normális, most idézőjesen normális életnek.
Az elmúlt 3 hét legügyetlenebb kampányhúzásának mit tartott?
A kezdeti nehézsége azért, amikor a választási rendszer lefagyott szombat reggelre, azt gondolom, hogy azért egy baki volt. Ugye azzal küzdünk az elmúlt 1 évben, hogy hát hogyan tudja az ellenzék úgy magát megmutatni, hogy kormányzó képes és képes az országnak az irányítására. Nyilván nem segít, hogy ez általa 6 hónapja reklámozott előválasztásnak az első napján, amikor is a sok párt arra koncentrálva, rámozgósítva akarta megnyitni szombat reggel a választást, akkor a rendszerük lefagyott. Most ugye szerda van, tehát eddig nem fagyott le újra. Újabb ilyen országos lefagyás azt szerintem az egésznek a legitimációját és akár az egésznek a célját tudná beszélni.
Jó, hogy előhozta, akkor már ezt járjuk végig. Mennyire tartja reálisnak azt, hogy itt külső beavatkozás történt?
Hát az hírek arról szólt, én is csak olvastam az újságban, hogy már pénteken az éles teszt alatt voltak komoly problémák.
Most már azt lehetett olvasni, hogy már akkor is támadták.
Én nem értek az informatikához. Biztos lehet arra számítani, amennyire én ezt tudom, hogy ez meg fog történni. Hát nyilván erre komoly iparág van, aki erre fel tud készülni, hogy ezeket az esetleges hekkeléseket vagy támadásokat kivédje.
Szóval nem mond véleményt.
Nem tudok ebben véleményt mondani, nem értek hozzá. Én ahhoz értek, hogy mire valami 6 hónapig készülnek, és az első 5 percben leáll, és 2 napig kell rajta foltozni, ez nem tesz jót a választásnak, és nem beszélt az ellenzéknek. Szóval a másik ilyen, ami ügyetlenség volt, szerintem az nem tett jót az egyébként általam a választási mozgósítását ismerve egyik legesélyesebb jelöltnek, Tóth Csabának, a kampánya volt egy fura Gellert. Ő magasan a favoritként indult szerintem 1 évvel, vagy akár fél évvel ezelőtt is, 2-szer nyert Zuglóban, tényleg egy valódi, működő mozgósítási rendszerrel bír, és az elmúlt pár hétben folyamatosan olyan lépéseket tett, amiket szerintem meggondolatlanság volt. Az egyik ilyen, amikor a Hatházi Ákos támogató egyébként az előválasztásban nem résztvevő Magyar Kétfokú Kutya pártnak az aktivistáját feljelentette avval, hogy lóként ábrázolta. Ezek azok a dolgok, amik nagyon vissza tudnak ütni. Semmi másról nem beszélt az internet, hogy vajon ló-e Tóth Csaba vagy nem. Ennek tényleg semmi fajta érdeme nincsen. Főleg nem a Kétfokú Kutya párttal újat húzni ebből a szempontból, mert jól láttam, akkor az etikai bizottságnál ezt elvetették, hogy oldalmész, akkor megtámadtam még a Kétfokú Kutya párt, hogy mégiscsak ló. És ami nekem kicsit fájt, az az, hogy az ATV-n rendezett vita, az nem igazán vita volt. Persze mindenki úgy van benne ebben a játékban, hogy ne vágjunk a másikon túl nagyot, úgyis együtt kell majd kormányoznunk, de hogy szerintem a túlzott óvatoskodás, meg a túlzott kompromisszumok pont nem hozzák ki azt, amiről igazán szólnia kell, hogy legyen egy valódi választás, hogy ki lesz a legalkalmasabb arra, hogy Orbán Viktor kihívója legyen. 1-2 adok-kapok volt, egyébként a műsor a szerkezetese volt igazán jó arra, hogy valódi vita legyen, talán az RTL Klub vitája pénteken másképp lesz ilyen szempontból, de hogy nem jött ki nekem az, hogy ebből a 90 percben, amit végignézett szerintem sok százezer ember, hogy mi a valódi különbség a jelöltek között.
Említettem Tóth Csabát. Egy általánosabb tapasztalatára vagy meglátására lennék kíváncsi ennek kapcsán. Mit tud tenni egy politikus akkor, amikor egyszer csak ledobnak rá egy atombombát? Most tekintsük el attól, hogy ez a hatházi féle megvásárolt gyártalában atombomba vagy nem. Mi ilyenkor a legjobb kommunikációs stratégia, hogyha az emberről egy ilyen súlyú dolgot megjelentetnek a sajtóban?
Mondhatnám azt, hogy ha az első, hogy ne legyen ilyen ügye, amivel rá lehet dobni atombombát, mert ugye itt, ha jól értem, az egy valódi kérdés. A másik az az, hogy Tóth Csabának egy kiépített rendszere van Zuglóban, talán az egyik legjobb is, és valóban visszanyerte a Fidesztől Zuglót Tóth Csaba, és képes volt 2 alkalommal is, ugye egyszer Karácsony Gergely mellé, másodszor pedig Horváth Csaba mellé állva a polgármestert is adni Zuglónak. Az ő mondása erre szerintem hagy maga után kivatni valót, mert hogy igazából nem reagált erre.
De lehet reagálni egy ilyenre?
Hát nem kell róla tudomást venni, ez az első. Igen. Ezt mondja a tankönyv. A másik az, hogy fordítsd ezt át, ezt ők valamennyire próbálta, nem tudom, hogy látta-e a vitát, amit a Vicsek Ferenc vezetett a Zugló TV-be, amiben ő ugye avval támadta, hogy hát igen, ez nem egy zuglói ügy, hogy neki van valahol ingatlana, de hát hogy a Hatházi Ákos olyanokkal dolgoztat együtt, akik elítélt bűnözők. Hát ez egy technika lehet, hogy mennyire győzte ezt meg a zuglói választókat, ez egy másik kérdés. De itt van egy alkérdés is, hogy vajon hány ember fog elmenni Zuglóban szavazni? Van-e olyan szint, amikor a Tóth Csaba által vezérelt vagy motivált hardcore fanoknak a száma már nem lesz elég, mert olyan szinten fognak a zuglóiak felháborodni, ez már nekik nem kell. Ugye ez egy kérdés, hogy hol van ez a átbillenés. Én egy fél évvel ezelőtt 100% esélyt adtam volna a Hatházi Ákosnak, hogy sikerül ennyi ember mozgósítania, most ez már minimum 50-50 eset ez a választás.
Akkor menjünk részletesebben bele az egyes jelöltek cégekbe és az egyes pártokba már nagyon sokat érintett az eddigiekben. Nézzük meg azt, hogy ön szerint kire kellene lőniük, megcélozniuk, és hogy valójában oda céloznak-e, ami ön szerint a valós célpontjuk kéne, hogy legyen, és jók-e az üzeneteik. De előtte még egy általánosabb kampánystratégiai kommunikációs kérdést hadd tegyek fel. Melyik stratégia hasznosabb? Ha egy párt abban a rétegben, társadalmi csoportban, öregek, értelmiségiek, városiak, kistelepülések, akkor mindegy, maxolja ki a szavazatait, ahol eleve erősebb, tehát az őket érintő üzeneteket fogalmaz meg, rájuk céloz, vagy pedig az a jobb stratégia, hogyha inkább ott próbál nagyobb támogatást szerezni, ahol kevésbé erős.
Ez egy nagyon fontos kérdés. Sose volt Magyarországon általános előválasztás. Mindenki most tanulja ezt a dolgot, tehát hogy mindenfajta jóslás vagy elemzés az egy olyan dologról szól, ami csak most ez az első. De ami látszik talán, hogy az a stratégia talán a kifizetődőbb, ami a saját pártjának az aktivizálásának szól. Az a jó miniszterelnök jelölt talán ebben a helyzetben, aki képes a saját pártjának a szavazóit legjobban aktivizálni, menjenek el szavazni rá, mindenki álljon ott a sátoknál vagy onlineban, tudja növelni ezzel a saját pártjának a népszerűségét, illetve mutassa magát is, meg a pártját is kormányzóképesnek. Egy miniszterelnök jelöltnek az első számú feladata az előválasztásban, hogy a jelöltjeit is segítse. Tehát húzzák egymást felfele. Minden jelölt mellett ott legyen, és abban, hogy ránézni, hogy igen, ott van az én miniszterelnök jelöltem, de ott van mellette valaki, akit nem feltétlenül ismerek, őt rá is el fog szavazni, mert ők ketten egy csapatot alkotnak. Tehát, hogyha majd végigmegyünk rajta, én azt látom, hogy elsődlegesen Dobrev Klárának például az a stratégia innen kívülről nézve, hogy a sajátjaihoz szóljon, aktivizálja őket, nyomja őket abba az irányba, hogy menjenek el szavazni, és ebben az erővel tud növelni egyébként fura módon másodlagosan a saját pártjának a népszerűsége is, mert az emberek elkezdik azt látni, hogy ő a legaktívabb, a legpotensebb, ő benne látja az erőt.
És egy nagy választáson is ez a stratégia? Tehát hova lőjön? Ahol erős vagy, ott, ahol gyenge?
Ez egy nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, és kicsit az ellenzékről is azt gondolom, hogy az a fajta érzelmi motiváció, érzelmi üzenet, ami valóban galvanizál, ami valóban az embereket szavazásra buzdítja, az még a mai napig is hiányzik az ellenzékből. Tehát, hogy mindig keresünk kicsit technokrata mondásokat, de az a fajta elemi erő, amivel az embert azt mondja, na jó, elég volt, felállok, elmegyek szavazni.
Közös kommunikáció, majd lesz, amint vége az előválasztásnak. És ez azért logikus.
Igen, csak közben el kéne kezdeni ezt építeni. Tehát, hogy biztos, hogy nem az lesz a jó szöveg, az a jó üzenet, amit majd magyarázni kell. Ha ránéz az eredményekre, 18-ban, hogyha mindenkit összeadunk, akkor már az ellenzék megnyerte volna. Tehát itt két stratégia vitatkozik egymással, és szerintem ez egy legitim vita. Az egyik az, hogy elég az a meglévő szavazóbázis, ami a két nagy tábort összeadva kijön, vagy pedig kell hozzá még sok embert bevonni. Ha meg kell, akkor meg azokhoz kell beszélni, akiket még nem kapott el, nem fogott meg az ellenzék. Szerintem ez két különböző beszédforma. Én behoznak ide egy harmadikat is, hogy hogyan lehet azokat az embereket elvinni szavazni, akik abban az előző adásban is már mondott 35-40 egyéni választókörzetben vannak, jellemzően kis településeken vagy kisvárosokban, akiken a választás múlik. Hogyan lehet őket kimozdítani? És ugye, ha megnézzük a demográfiát, a Fidesz pont ezekben a területeken a legerősebb. Tehát minél lejjebb megyünk a lakossági részében, ott egyre erősebb a Fidesz. A kis településeken, vagy akár még a falvakban, ott a legerősebb. És az választás pedig ott dől el.
Azt se felejtsük el, hogy minden társadalmi rétegben erős.
Igen, de mondjuk Budapesten vagy a megyei városokban ez a dolog már átfordult. Ott az ellenzék sokkal, vagy nem sokkal, de megelőzi már a Fidesz. Tehát azt lehet mondani, hogy ha most lennének a választások ma, akkor ezekben a választókörzetekben, amik nagyvárosokban vannak, abban nagy valószínűséggel az ellenzék nyerne. De ez nem lenne elég ahhoz, hogy meglegyen a többség. Milyen üzenettel lehet lejutni oda ahhoz az emberhez, akik egyébként a legjobban a fogjai is több szempontból a Fidesz rendszerének, van egy egzisztenciális fogsága, és van egy kommunikációs fogsága, hogy ezt a kettőt egyszerre áttörni, avval, hogy na igen, én rizikót vállalok avval, hogy a 100 fős településemből elmegyek szavazni az ellenzékre, mert majd rosszul fog rám nézni majd a polgármester vagy a helyi kiskirály, illetve hogy ellene megyek annak, hogy amit hallok megállás nélkül a különböző médiumokban, hogy az ellenzék az lényegében borzasztó, és el fog tőlem venni még azt is, ami eddig az enyém volt.
Akkor most nézzük végig a megmaradt 5 jelöltet és a pártjaikat abból a szempontból, hogy ki kéne, hogy legyen az ő célcsoportjuk most az előválasztás során, és hogy oda jól lőnek-e. Kezdjük a mérések szerint egy egyelőre gyengébben szereplőkkel, tehát Fekete Győr András és a Momentum, ön szerint kit kéne célozniuk, és oda céloznak-e?
19-ben, amikor volt az európai parlamenti választás, illetve utána az önkormányzati választás, akkor úgy látszott, hogy az ellenzéknek a első, második legerősebb pártja a Momentum lesz. Nagyon jó szereplésük volt az európai parlamenti választáson, és egy viszonylagosan jó szereplése volt az önkormányzati választásokon. Azóta ezt a politikai erőt nem tudják visszaszerezni, hanem inkább egy gyengülésben vannak. Az a választóközeg, ami rájuk rezonál, az a 18-tól 30-35 éves korában lévő fiatalok, akik várják, hogy valami új legyen, illetve azok a liberális árvák, akik az SZDSZ, később az LMP szavazói, azok azt várják el az ő vezetőiktől, hogy utat mutassanak nekik, fiatalosak legyenek, és ne legyenek annyira establishment jellegűek.
De rájuk is lőnek, én úgy látom, a Momentum őket célozza.
És akkor most egy fordulat, én azt gondolom, hogy amikor elindult Fekete Győr Andrásnak a kampánya, akkor az, amit megtalált mondás, az ellenzék 10 éve azzal küzd, hogy találjon olyan politikai termékeket magának, ami a sajátja, meg tudja fogni, és tudja vinni magával, hogy ez az enyém. Egyébként ez a vivés, és már nagyon nehezen működik, de most ők találtak valamit, valakinek tetszik, valakinek nem, de a felcsúti per, mint fogalom, vagy mint politikai termék, szerintem ez egy valamilyen dolog volt. Elkezdték ezt mondani, és az első, vagy a második értelmiségi kritikára, amikor jött az, hogy hát ez azért nem jó, meg ezért nem jó, meg hogy ez egy diktatúra, elengedte a párt, és azóta igazából egy sodródásban van a miniszterelnök jelölti kampánya. Ugye az a nagy tévedése a magyar politikai elitnek 10 éve, de lehet inkább többe, hogy van egy elit, egy értelmiségi elit, aki a zsűri annak, hogy jó-e valami, vagy nem jó. Hát ez egy teljes tévedés. A zsűri az a választó. A liberális vagy az értelmiségi elit legfeljebb ebbe tud valamit mondani, de hát nem rajta múlik, nem ő fogja megszavazni. És ha benézzük az elmúlt 10 évbe, hogy ez az értelmiségi elit kit gondolt jónak, és utána abban mi lett, és hogyha már a harmadik kétharmadnál is mi mindig azt gondoljuk, hogy az ő véleményük ennyire számít, az egy szerintem egy tévedés. És az egy szerintem egy stratégiai tévedés volt, hogy ha már a párt úgy érezte, hogy nekik a legjobb az lenne, hogy a saját elnökük legyen a jelölt, én ebben vitatkozom, tehát szerintem ez egy rossz döntés volt, de ha már ebbe belementek, és találtak egy politikai terméket, ami a felcsúti per, amihez lehet viszonyulni. Lehet a többi pártot bele revolverezni. Ti hogy vagytok vele? Ti szeretnétek ezt? Ti hogyan csináltok? Hát az egy beszédtéma lenne. Azt elengedni az első kritikai hullámnál szerintem egy óriási tévedés volt, és azóta lényegében Fekete Győr András kampánya az igazából sodródik. Volt egy kis életjelet mutató valamilyen a vitában, de sajnos az ő nagyon rossz szereplése, és szerintem a pártnak a támogatása alatti szereplése kihatással bír az egyéni jelöltjeire. Tehát nem az történik, mint Dobrev Klára, vagy akár Karácsony Gergely esetében, hogyha a képen mellé rakjuk a vezető mellé a jelöltet, akkor az húzza őt, és akkor mindenki rá szavaz, szerintem pont ellenkezője történik, igazából lehúzza őket, mert hogy még a saját szavazói se tudja igazából meggyőzni. És ahogy én látom, a Momentum szavazó, ami egy létező szavazóbázis, megosztott abban, hogy kiradja a szavazatát, már teljesen azt gondolja a tudatosabb része, hogy ez egy elveszett szavazat, hogy Fekete Győr András valószínűleg a végén fog végezni ennek a versenynek. Ezért már most megosztja a szavazat, és már most nem Fekete Győr Andrásra szavaz.
Ebben azért nem biztos, hogy ennyire biztosak lehetünk. Fekete Győr András többször nekünk is adott két interjújában azt mondta, hogy az online szavazásban bíznak. Amit hallottunk eddig, az a igazi meglepetés nem az összlétszám, hanem az online szavazók nagy létszám volt. Nem lehet, hogy ők valóban jól mozgosítják akár az országhatáron kívüli fiatalokat?
Szerintem az, hogy jól mozgosítják őket, az lehetséges. Én nagyon nagy összegben tudnék arra fogadni, hogy ők lehet, hogy momentumos jelöltre fognak helyben szavazni, de hogy nem fognak szavazni Fekete Győr Andrásra, hanem megosztja a szavazókat, az biztos. És hogy kire osztja meg, az egy tök érdekes kérdés, és ebben szerintem majdnem mind a négy másik jelölt bír előnnyel az Andráshoz képest. Az, hogy aztán hogyan osztják meg ez a legvégén, hogy az a radikális hangot, ami kicsit hiányzik a Momentumból, azt a Jakab Péter, a Jobbik pártja kapja meg, vagy pedig az a fajta ilyen kicsit messiást váró liberális, az elmegye a Márki-Zay Péterre szavazni, vagy pedig azt gondoljuk, hogy ez az establishment jelöltben, egy per egyben Karácsony Gergőre fognak szavazni az ő szavazói, ezt meglátjuk, ez ki fog derülni a első forduló után.
Akkor nézzük meg Márki-Zay Pétert, aki jön föl. Azt is tudjuk róla, hogy ő inkább a nagyobb liberálisabb városokban erős. Hova kéne Márki-Zay Péternek ön szerint céloznia, hova céloz és milyenek az üzenetei?
Szerintem ő tényleg egy meglepetés előtte ennek a választásnak. Amit meglépett abból, hogy lényegi szervezeti támogatottság nélkül, ugye az ő mögött álló mozgalom az nem egy párt, és nem is bír abban az erőforrással, sikerült neki megugrania, sőt valakit megelőznie is az aláírás gyűjtési szakaszban, és azóta is részt vesz, és ott van az országos politikában, az egy nagyon nagy dolog. És azért érdekes ez, mert hogy az ő világképe, hát azért finoman szóval se illik bele a bal liberális oldalnak a világképébe, ezért is mondom, hogy szerintem ez a világkép már egy sokkal tágabb dolog, mint amennyire mondjuk akár 10 évvel ezelőtt is lett volna, már sokkal elfogadóbb, és sokkal több minden fér bele. Egy, kettő pedig a hitelességi kérdésekben ő a leghitelesebb jelölt. Azt gondolja mindenki, hogy lehet, hogy nem mind értek egyet, amit mond, lehet, hogy másként mondom a gyereknevelésről való kérdéseket, de hogy mégis amit mond, egy hiteles szereplő.
Tehát ő nem egy establishment jelölt, hanem egy, kívülről jött.
Pontosan ő, aki azt mondja, hogy én kívülről jövök, én a pártokat felülírom, én egy antikorrupciós vonalon vagyok, én igazából egy kiábrándult fideszes vagyok, és szeretnék egy normális országot csinálni, de a normális mellett egy nagyon komoly elszámoltatási, már radikális szövegekkel, és az emberek azt látják, hogy ő egy szimpatikus valaki, akire van erő, és azért a karizmatikussága, amit ő sugároz, azt szerintem ez egy komoly előnyt jelent, pont amit mondott ezekben a nagyvárosokban, illetve Budapesten.
Tehát, hogy neki oda kéne célozni, ahol most is erős?
Szerintem igen. Szerintem
a városok.
Ő a nagyvárosokra való célzásában a legtöbbet szerintem Karácsony Gergőtől vesz el, és azokon a vidéki helyeken, amik szerintem megyei városokban, pedig Jakab Péternek a rovására tud ő erősödni. Az ő stratégiája, egy spontán stratégia, ebben szerintem ő jól megy, hogy ennek mi a vége, azt nem lehet még látni, az látszik, hogy az elmúlt egy hónapban hatalmasat erősödött, hatalmasat megy média szereplésben, és megnézzük azt, hogy az emberek mire kerestek rá a vita utáni következő 1-2-3 napban, hát ő azon torony magasan vezet. Pedig, hogyha lemennénk szakpolitikai kérdések, ha ez valakit is érdekelne ebben a dologban, akkor azt látnánk, hogy minden egyes kijelentése, vagy a nagy kijelentésnek a része ellentétes az ellenzéki kánonnal. Amikor ő vitatkozik Karácsony Gergővel, volt egy vita adóügyi kérdésekben, akkor egy olyan dolgot mondott, ami, hogy mondjam, a Fidesz rendszerének a egyik lényege, hogy ő egy középosztály, vagy inkább a gazdagokat támogató politikát folytat, és ő azt mondta erre, hogy ez rendben van, és ne nyúljunk az adórendszerhez, azt mondta, hogy ne beszéljünk se adócsökkentésről, se adóemelésről. És ugye a Fidesz is ezt mondja. Tehát a Fidesz azt mondja erre, hogy igen, az a tétje a választásnak, hogy jöjjön, vagy nem jönne adóemelés. Ezt Orbán Viktor saját maga mondta ki. Na most, hát ez egy komoly vita lesz szerint.
Jakab Péter és a Jobbik csúsznak vissza. Jó célcsoportra lőnek, azt célozzák, akit kell.
Azt hiszem, a Jakab kampányon, hogy januártól májusig fantasztikus munkával a Jobbikot ki tudták szedni ebből a mély gödörből, és az ő személyes imázsa, hogy ő egy ilyen népvezérként, a vidék hangjaként megy, húzta magával a pártot, az ő népszerűsége növekedett. Amikor is júniusban a parlament véget ért, és Jakab Péternek az az első számú színpada, hogy ott tud ő mondani, nagyokat tud mondani, tud párbeszédben lenni és vitában lenni valamitől a véget ért, onnantól kezdve a párt elkezdett stagnálni, és nem tudtak sebességet váltani arról, hogy hogyan lehet megugrani azt a csapdát, hogy ugyan az ő népszerűsége ott a legmagasabb, ahol a választás eldől, de az ő szavazói a legkevésbé aktívak, akik elmennek választani, illetve egy akkora népszerűségi deficittel bír Budapesten, amit nagyon nehéz visszakompenzálni a választáson. És az maradt el, hogy a balliberális szavazó bázis, akik elmennek az előválasztáson, azt érezzék, hogy igen, ez a Jakab Péter jókat mond, és nagyon kemény, de kormányzó képes ő? Nem abból a Jobbikból jön, akivel van egy-két rossz emléke? Illetve, hogy mit mond nekem például Budapestnek? És ez a három elmaradt. És történt még egy dolog, ami egy szimbolikus kérdés, az, hogy amikor a DK meg a Jobbik egymással összeálltak, az egy pragmatikus gondolkodásnak volt a terméke. Ebben szerintem mind a két párt nyert, ez egy rendben lévő deal volt, a politikában létezik ilyen, ez egy meglepetés erő, és a többieket egy nagyon furcsa helyzetbe hozó deal volt. De utána az, hogy a Jobbik, és főleg Jakab Péter, aki addig egy szintén antikorrupciós, anti-establishment jelöltként ment, miért támogatta a Zuglóban Hadházi Ákossal szembe lévő Tóth Csabát, arra én nem tudok igazából választ adni, csak biztos valami pártpolitikai deal keretében, de az ő megítélésének, hogy ő bekerült ebbe a csapdába, neki egyébként Jobbik ennek, hogy mi történik Zuglóba, hát valami kevéssé érdekes, de mégis odaállt mellé, belement egy olyan vitába, amit szerintem csak elveszteni lehetett.
Én azt nem értem Jakab Péter esetében, hogy biztosan ők is tudják azt, amit az előbb mondott, hogy milyen fontos a kompetencia felmutatása. Ehhez képest neki egy üzenete van, ez a már egyébként szerintem kicsit unalmas, fideszütő, kemény stílus, amiben egyre radikálisabbakat mond. Biztos, hogy ők is tudják, hogy föl kéne mutatni azt, hogy én kormányozni is tudok. Mire számíthatnak? Miért nem teszik ezt?
Szerintem az, hogy valaki valamit tud, és az, hogy ki tud lépni a kampány üzemmódból, az két különböző dolog. Szóval itt váltani kellett volna legkésőbb szerintem augusztusra, amikor ez a népvezér azt mondja, hogy igen, én vagyok a népvezér, én vagyok a Ludas Matyi, aki majd jön és majd elveri a Döbrögit, de úgy fogom elverni, és akkor mondasz valamit. Most ott van egy kompetencia kérdés, és szerintem ez maradt ki. Tehát, hogyha a vitát nézzük, akkor Jakab Péternek az üzenete, amiket mondott, azok komplex üzenetek voltak. Tehát egy csomó minden volt benne, számok, mit szeretne, hogy szeretne csinálni. Valahogy az az érzet, hogy ez az ember lépett egyet fölfele, és most már ő Orbán Viktor kihívója, és nem ebben a játékban lévő egyik szereplő, nekem ez elmaradt.
Karácsony Gergely, érezhetően keményedik a kommunikációja a budapesti főpolgármesternek, de meg lehet állapítani, hogy ki az ő célcsoportja, már hogy az ő kampánystratégiai személy.
Hát amit mondott az elején, az a kérdés, én azt mondtam, hogy a Karácsony Gergely egyik legtapasztaltabb politikus a Magyarországnak, és ő azt gondolt hallotta, és azt gondolja, szerintem, hogy ő egy kampányt fut. Tehát, hogy nem fut külön ellenzéki előválasztó kampányt, hanem ő már egy országos kampányt fut az elejétől kezdve. És amit beszéltünk előző alkalommal, hogy a nyáron valahogy az ő aktivitása lejjebb ment, eltűnt, nem látszott, a másik két ellenfél folyamatosan kampányolt mellette, Dobrev Klára és Jakab Péter, és ezt próbálja a karácsony kampány az elmúlt egy hónapban valahogy kompenzálni. Ennek van egy dömping része, az az, hogy ráeresztettek több 10 millió forintot a magyar internetre, és offline-online világra egyaránt. Ennek valamilyen hatásának lennie kell, ezért nem kell a dömpinget lebecsülni, mert a Fidesz kampány is így működik, hogy tolják, 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 az valamilyen elváltozás fog végén okoz. Szerintem Karácsony Gergő visszatért a versenybe, nem előzte még meg Dobrev Klárát, de szerintem beelőzte Jakab Pétert, egyszerűen már a tömeg miatt is nyomja, nyomja és nyomja az üzenetét. Ez az egyik. A másik az az, hogy ami hiányzik belőle, és ugye ez az előválasztási kérdés, hogy ki megy el előválasztani? Azért a radikálisabb, változást akaró ellenzéki. Na most annak azt mondani, az az üzenet, ami egy korábban volt a karácsony kampányban, hogy ő egy szerint forradalmat akar csinálni, mindezt a Market által tulajdonolt hotel tetején jelenti be, hát lehet, hogy erre annyira nem rezonál az a fajta, akiről beszéltünk, vidéki vagy kistelepülési ember, aki azért a Fidesz rendszernek a rabságában él. Tehát ott van egy probléma, hogy vajon mennyire gondolják őt az elszámoltatási vonalon működőképesnek. És hát ez egy nehéz kérdés, hogy hogyan tudsz váltani abból, hogy a tetteid és a szavaid között azért nagy különbség van, szerintem ő küzd ebből a problémával. Ott ő egy nagyon radikálisat lépett ezen a bizonyos vitán, abban, hogy már vagyonzárat vizionált különböző oligarcháknak. Külön érdekes az, hogy miközben ezt mondta a vitán, utána egy héttel később két olyan emberrel fotózkodott, ahol mind a kettő a
Csányi Sándor és
Hernádi Zsolt. Ugye Hernádi Zsolt a MET nevezetű gázkereskedő cégnek az egyik tulajdonosa, ami ugye, hát ha valami a szimbóluma a NER világának, akkor az az. Szóval őszem ebben küzd, hogy vajon látják-e benne az ellenzéki szavazók azt, hogy ő majd tényleg keményen fog fellépni. A másik, amivel küzd, hogy amiről beszéltünk, hogy a Márki-Zay Péter az anti-establishment jelölt, a Jakab Péter is ezért inkább ebben a dologban van, ő róla már ezt nem lehet mondani. Tehát azért ő régen van a politikában, 10 éve, tehát lehet más a politikai image, most már ugye főpolgármesterként is azért nehezebben tud ebből kiszakadni, de ahogy látom, az ő kampánya pont arra fókuszál, hogy azt mutassa, hogy ő mennyire egy establishment ember, tehát hogy az elmúlt mondjuk 2 hét eseményei különböző emberekkel beszélget, külföldiekkel, ilyen-olyan konferenciákat szerveznek, amik szerintem mindegyik emeli az ő nimbuszát, de vajon aktivizálja-e a szavazóit, ez most majd el fog majd dölni.
De azért erősödik.
Erősödik.
És akkor az, akit már múltkor is nagyon dicsért, és most is így kezdte a mai beszélgetés, Dobrev Klára következik. Látszik-e, hogy van a Dobrev kampánynak valamilyen stratégiája arra, hogy azt a nagy elutasítást valahogy semlegesítsék, ami Gyurcsány Ferencet, illetve rajta keresztül a pártját is éri?
Én azért dicsértem, mert ő kampány szempontjából egy tökéletes kampányt fut. Nincsen olyan mondása a Dobrev kampánynak, amivel kirívó nagyot mondana. Nincsen olyan hibája se, amiben óriásit hibázna, hanem egy általánosan stabil teljesítményt nyújtanak lassanként most már 8. hónapban. És amit beszéltünk, hogy mi a célja egy ilyen kampánynak? Dobrev Klára képes arra, hogy a saját szavazóit aktivizálja? Hát abszolút képes rá. Minden felmérés szerint a DK szavazó 90%-a már aktivizálva van. Szerintem képes arra, hogy a jelöltét húzza fel. És a harmadik, amit mondtam, ilyen szempontból egyik legfontosabb. Képes arra, hogy a pártjának a népszerűségét növelje. És az látszik, hogy ugyan egy pár hónappal ezelőtt a Jobbik és a DK fejfej mellett voltak ebben a versenyben, mára a DK-nak olyan előnye van, hogy egyértelműen ő az ellenzék vezető pártja. Még nincsen 20%-os támogatottsága a DK-nak, ami szerintem egy vízválasztó, de közel van hozzá. És ebben a Dobrev kampány teljes mértékben sikeres.
De akkor ő azt az utat választotta, hogy a saját táborát maxolja ki, és azt próbálja tágítani.
Saját táborát tágítani, és az látszik minden kutatásban, hogy minden egyes csoportban, demográfiai csoportban ő az első.
Mire figyeljünk a következő 2 hétben, amikor befejeződik majd az előválasztás, tudni fogjuk, hogy kik az egyéni jelöltek, és azt is tudni fogjuk a következő 2 hétben, hogy melyik az a 3 miniszterelnök jelölt, aki között eldől a második forduló.
Most szerte van, amikor most beszélgettünk, azt látjuk, hogy az első 2 napja az előválasztások rendkívül sikeres volt. Az első napnak a szavazószáma szerintem még a hétvégi elmaradt szavazószáma lehet még magyarázni, a másik már szinte azt meghaladta. Ha ilyen ütembe halad ez tovább, akkor nagy meglepetés is lehet ebből, hogy milyen lesz a végén
a részvétel,
és aztán, hogy milyen pártok fognak ebből profitálni. Amire szerintem érdemes figyelni, hogy hogyan alakul majd a csütörtök péntek szombati részvételi adat, marad-e ez a magasság, vagy pedig vissza fog rendeződni, illetve avval, hogy 2 nappal kitolódott a szavazási lehetőség, ezért még nagyobb értelmet nyer a pénteki RTL klubos országos televíziós vita, mert ott, aki jól szerepel, és tényleg erőn felül tud szerepelni, tud még szerintem választót nyerni, hogyha nem lett volna így, és lezárult volna a választás vasárnap, kevésbé lett volna rá esély. Jövő szerdán eredmény lesz, ott szerintem egy új fejezet nyílik a választásban.
Számít arra, hogy előbukkannak anyagok, amelyek a konkurens jelölteket érdemben meg tudják semmisíteni?
Eddig is kerültek elő különböző anyagok, hangfelvételek, képek.
Nem szóltak olyan nagyot.
Igen, akkor hát nem tudtak ütni az ellenfeleken. Nagyon nagy meglepetésre nem számítok még ebben a pár napban, és onnantól kezdve, hogy eldől, hogy ki a három, aki tovább jut, ott a játék egy újabb szintet fog lépni.
Köszönöm szépen, Ruf Bálint politikai tanácsadó, kommunikációs szakértő volt a vendégünk a Konstruktív Bizalmatlanság második részében.